Ami az utóbbi éveknek az egyértelmű tendenciája az az, hogy az ilyen intézményes támogatások rovására megerősödnek a gazdasági jellegű támogatások. Tehát, hogy valamikor a harmadik Orbán kormány alatt, tehát ez a 2010 utáni második kormányzati ciklus, egyértelművé vált, hogy a támogatásoknak a fő kedvezményezettjei azok az egyházi szervezetek. Tehát itt elsősorban ingatlanokat újítottak fel, tehát templomokat, iskolákat, illetve oktatási feladatokra, leginkább az óvodaprogramra történtek nagyon nagy összegű kifizetések, és ami az utóbbi éveknek a fejleménye, hogy ez háttérbe szorul, tehát ezek a fajta intézményes támogatások, amiknek az egyház a legnagyobb kedvezményezettje, ezek háttérbe szorulnak, és profittermelő cégeknek, tehát hogy cégeknek érkeznek gyakorlatilag támogatások, ami szintén sok esetben eszközjellegű, vagy állóanyag jellegű támogatás, tehát hogy például szállodavásárlások, vagy gyártósoroknak, vagy gyárépületeknek a megfinanszírozása, ami azonban semmilyen értelemben nem jelentkezik már közvagyonként, hanem ez magánvagyonként, illetve magánprofitként csapódik le. Az intézményes támogatásoknál, illetve hagyományosan a támogatáspolitikát, ami vezette, az az identitás reprodukció, vagy a kulturális demográfiai reprodukció. Tehát ezt, hogyha így össze akarjuk foglalni, akkor maradjon meg a magyarság. Az etnikai határépítést jelentette ez a társadalmi párhuzamosságba, a kisebbségi intézményrendszerbe való befektetéseket jelentette, és amibe egyre inkább átmegy ez a dolog, az az, hogy az ilyen felhalmozó államként viselkedő magyar állam az tőke kihelyezést hajt végre. Tehát, hogy ez a két logika az, ami sokszor egymással vetélkedve vezeti a magyar támogatáspolitikát. Olyan szempontból is érdekes ez a vetélkedés, mert ez a társadalmi párhuzamosság, illetve az identitás újratermelés, az a többség irányába való zárást követel, tehát hogy minél inkább egy önmaga fele forduló, vagy Magyarország fele forduló közösségről beszéljünk, míg a tőke kihelyezésnek a logikája az egyfajta közvetítő réteget igényel. Tehát megjelenik például a román nyelvtudásnak, vagy a román intézményes szférákban való jártasságnak, otthonosságnak a követelménye, tehát hogy ez így bizonyos értelemben ténylegesen ütközik a támogatáspolitikai célok szintjén. Alapvetően két elvre kellene építeni. Az egyik az az, hogy a jelenlegi klienteláris logikákat radikálisan fel kellene számolni, tehát hogy itt az Egyenlő Erdély meglátásában nem méricskélni kellene azt, hogy akkor mennyit fizetünk ki egyedi támogatási kérelmek, tehát nem nyilvános pályázatok formájában, hanem egyáltalán nem kéne egyedi támogatás kérelmek és nem nyilvános pályázatok legyenek, hanem egy elszámoltatható, pontrendszerre épülő, szakmaiságra és meritokratikus értékekre építő pályázati rendszerre és a különböző szereplők közötti nyílt és átlátható versenyre épülő pályázati rendszerre lenne szükség. Még akkor is, hogyha ez a fajta meritokratikus pályázati rendszer a sok szempontból jogosan bírálható. Tehát például abból a szempontból, hogy egy projektíró, projektokrata réteg kialakulásának kedvez. Tehát minél inkább bürokratikus, minél inkább nehézkes, minél inkább kvantifikált, pontszerű, annál inkább csak az ilyen projektírók tudják ezt a dolgot teljesíteni, és nem minden rászoruló közösségnek van projektírója. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy probléma, de a jelenlegi klienteláris támogatáspolitikának szerintem nincsen más alternatívája, tehát ezt radikálisan meg kell változtatni, de ez önmagában nem elég, ez csak egy technikai kérdés, emellett világos közpolitikai prioritásokat kell kijelölni, és itt tehát az Egyenlő Erdélynél az első dolog az az, hogy minél inkább a társadalmi egyenlőséget, szolgáló programokat kell futtatni, ez mondjuk konkrétan az oktatáspolitika esetében, amit megtartanánk, sőt fokoznánk, hogy ez legyen a támogatások fókuszába, azokra a rétegekre és azokra az oktatási helyszínekre kellene koncentrálni, ahonnan a korai iskola elhagyás és a lemorzsolódás történik, mert hogy ezekkel az oktatási helyszínekkel gyakorlatilag egyáltalán nem foglalkozott a támogatáspolitika. Akkor a másik ilyen elv az az, hogy külön figyelmet kellene fordítani a közösségen belüli alávetett csoportok egyenlő társadalmi részvételére. Itt a roma integráció egy kulcskérdés. Tehát, hogyha az oktatáspolitikánál vagyunk, akkor a kezdő évfolyamokban egy ilyen 20%-ot jelent a roma diákoknak az aránya, akik a középiskoláig vagy a 8. osztály végéig szépen lassan lemorzsolódnak. Ezt a lemorzsolódási folyamatot mindenképpen meg kell állítani, de hasonlóképpen a romáknak, illetve más társadalmi rétegeknek a kulturális inkluziójára is szükség van. Tehát, hogy olyan kulturális programokat és olyan kulturális nevelő programokat futtatni, amikbe be tudnak kapcsolódni ezek a hátrányos helyzetű rétegek, nem csak a középosztályt, illetve az értelmiségi elitet kiszolgálni oktatással, kultúrával. Hasonlóképpen a nők egyenlő társadalmi részvételének a jelentősége is szerintem óriási. Ilyen programokat is kellene futtatni, de én például a magyar meleg közösség esetében is el tudnám képzelni azt, hogy legyen valami fajta jogvédelem, ami megtámogatható, illetve általában véve is a kisebbségi jogvédelemre mind olyanra sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ez egy jelentős támogatáspolitikai tétel lehetne. Ugye a következő ilyen dolog, hogyha vannak gazdasági támogatások, és nyilván kellenek gazdasági támogatások, akkor az nem tőke kihelyezés formájában, hanem tudástranszfernek a formájában kellene megvalósuljon. És nagyjából ezek azok a legfőbb alapelvek, amiknek a mentén mi el tudnánk képzelni egy ilyen támogatáspolitikai váltást, de ennek vonatkozásában nem fogunk készíteni egy konkrét javaslatcsomagot, egy közpolitikai anyagot, aminek tulajdonképpen ez a tanulmány egyfajta ilyen hátteret szeretne biztosítani, amit most mi bemutattunk.